amint látják, Patlajos professzor megérkezett, hogy föl is kérem az előadás megtartására. Az előadás címe Segíts ég, gyógyító gondolat.
Köszönöm a meghívást. Szeretettel köszöntök mindenkit. Nyilvánvalóan egy természettudós, egy szívgyógyász, egy szívsebész látszólag messze van azoktól a dolgoktól, amelyek önöket érdeklik és foglalkoztatják. Valójában ennek ellenkezőjéről van szó. A Teremtő Úristen mindannyiunkat meghatározott időben, meghatározott helyre küld, nem mi választjuk ki, hogy mikor születünk, hogy hova születünk, nem mi döntjük el, hogy milyen családba születünk. Ez teremtői szándék mindenkinek, aki a földi világba érkezik, küldetése van. Teremtő gondoskodott arról, hogy nincs két egyforma ember, soha nem is volt, nem is lesz, ha az ő kezébe hagyjuk a két fontos döntést, a születést és a halált. A szabad akarat nem mást jelent, mint hogy megszületésünk után, ahogy értelmünk növekszik és kiteljesedik, magunk döntünk arról, hogy merre megyünk előre, hátra. Az előadás végén értem, de sajnálom, nagyon szívesen ütettem volna egész nap, de a két kis unokámnak születésnapja van, és muszáj volt, hogy velük legyek. A tudomány, amióta csak létezik, egyfajta technikai feltételeknek felel meg. Ez úgy néz ki, hogy van ugye az akadémikus tudás, a tézis, amit elfogadnak, azért akadémiai tudás, mert az akadémia dönti el, hogy mit tanítanak iskolába, egyetemen. Ha egy tudós az akadémiai tudással ellentétes dolgokat állít, akkor ütközteti a tézist az antitézissel, és a kettő ütköztetéséből létrejön a szintézis. Szomorú dolgot kell mondanom, ilyen módon az emberiség fontos tudáshoz soha nem jutott. Ez egy technikai kérdés. Minden emberiség számára fontos tudás a felső világból érkező metafizikai átadás volt, mióta az emberiség él a Földön. Ezt próbálják tagadni, de ugye a köröszt, ami a mi ősi világunkban a tájékozódást jelenti, nem tudom, hogy önök közül, hát biztos vagyok benne, hogy jó néhányan hallottak Molnár V. Józsefről, aki a tudomány egy olyan területét műveli sok világnagysággal együtt, hogy a gyermek, a nyilatozó értelmű gyermeknek az első közlését, a rajzait fejtegeti. Addig még a felnőtt világ nem avatkozik be, tökéletesen látja az univerzumot, a gyermek beszélget is a felső világgal, de erről le beszélik a szülők, mert ugye különösen az én korosztályomban olyanról beszélni, hogy Isten meg angyalok, nem lehet beszélni, de a gyermek mit rajzol először? Tessék megnézni, akinek gyermeke van. Kört, fészket, majd az első mértani alakzat egy köröszt. Ugye azért mondom a köröztöt, mert az nem egyenlő a Krisztus keresztel, mert kört osztja vertikális viszintes világra, és a meccés pont, az origó, a metafizikai átlépésnek a helye. A jelenlévők közül egészen biztos, hogy többen, sokan egyetemet végeztek, és nagy izgalommal várták némely tudósok az emberi genom megfejtésének a varázsát, titkát. De így az elején mondom, hogy az ember olyan ostoba időnként, ez az egyik legnagyobb ostobasága a modern tudományban, hogy úgy gondoljuk, hogy már a magzati életben az emberi genom megfejtésével előre tudjuk, hogy milyen betegségek, mikor, milyen körülmények között élnek létre. És rögtön mondom az ellenpéldát bizonyára, önök közül sokan tudják, hogy az édesapától és édesanyától örökölt gén, ami úgy tűnt, hogy meghatározó, az életünkben az alapgén struktúránkat is meg tudjuk változtatni. Ezt lehet tudati, vagy lelki, vagy szellemi jelzővel illetni, de az a lényeg, hogy egyébként is, mint orvos mondom, hogy az összes betegsége genetikus prédispozíció, tehát magyarul előrendeltetése 20%. Eddig is tudtuk, hogy 80% az életünk a szocializáció. De azt, hogy az alapvető gének megváltoznak, azt sokan nem gondolták volna, de elgondolkodtak-e azon, ha mennek biciklivel, vagy motorral, vagy kinéznek, ma már nem lehet kinézni az ablakon a vonatból, hogy lehet, az tele van bogárral, és csak ritkán megy a szemünkbe bogár. Ugye a mai tudásunk szerint a fénysebessége legnagyobb sebesség, de itt nem stimmel valami, mert ugye az afferentáció, az információ agyba közvetítése, az efferentáció, hogy kiadja a parancsot az agy a szem izmainak, hogy záródjon le, ez a fénysebesség jönnél gyorsabb. Na mióta kiderült, hogy az idegsejtek csak egy része kötött vájás, és a DNS-ek rezgéssel beszélgetnek. Tehát időveszteség nélkül, és egyetlen egy olyan kísérletet mondok el, amit a tudósok egy része nem tud magyarázni. Egy ikerpár egyik tagját Németországban egy atombiztos betonbunkerbe helyeztek el, a másik tagját a kínai sivatagba, mind a két fiatal embernél ott voltak a tudósok, és a németországi betonbunkerba lévő ikernek a tudósok aktuálisan ott döntötték el, hogy mit kell rajzolnia, a feladat az volt, hogy anélkül, hogy jelezték volna, hogy mikor kezdi, hogy az ikerpár másik tagja a kínai sivatagban rajzolja le azt, amit ő lerajzolt. Ugye a mai tudásunk szerint a fizikában a legláthatóbb sugárzás a lézer, de az is csak a betonfalon fél méterre tud áthatolni. A végét mondom. Időveszteség nélkül az ikerpár másik tagja berajzolta azt, amit a németországi iker lerajzolt. Nekem saját élményeim is vannak, ugye, mint természettudós, soha nem fogadtam el azt, hogy a dolgok rajtunk kívül álló okokból következnek be. Én 1976-ban kerültem a városmajori szívgyógyászati és szívsebészeti klinikára, és ekkor tájt egy év alatt 100 úgynevezett nyitott extra korporális műtétet végeztek. Ennek a lényege az, hogy leállítjuk a szívet, a tüdőt, és egy szívtüdő pumpával keringetjük a vért, és egy műtüdővel hagyjuk végre az oxigén széndioxid cserét. 18-20 beteg halt meg a 100 betegből egy évben. Ekkortájt Amerikában és Európa jobbik részén, az akkori jobbik részén 6% volt az ilyen műtétek halálozása. Amikor beléptem a szívműtőbe, akkor úgy éltem meg, mint a csodák birodalmával léptem volna. Képzeljék el, hogy fölfektetnek egy embert az asztalra, ketté vágják a mellkasát, lehűtik az egész testet 18-20 fokra. Vannak olyan műtétek, magam is több olyat végeztem, amikor 4-5 fokra az egész testet lehűtj. De a rutin műtétekben a testet annak idején 20-22 fokra hűtöttük, és ma is a szíved 1-2-3 fokra speciális hidegoldatot, káliummal túlsított oldatot adunk, ami azon egy kémiai paralízist okoz. Majd a szíved úgy, mint a falusi búcsúban, a szíved törtékkel vesszük körbe, tehát mint a sörös üveget hűtik a kocsmába. A szív így 1-2 fokra hűl le, vannak olyan területek, amelyek ennyi meg is fagynak. Korábban az volt, hogy az halál, dehogy is, hát 3-4 fokig, a mínusz 3-4 fok túlélni a sejt. Szóval a lényeg az, hogy amikor, ugye mi a csoda? Hát a csoda az, amit nem tudunk magyarázni, nem értünk, az csodaként éljük meg. Abban a pillanatban, hogyha megvilágosodunk, akkor az már nem csoda, hanem információ. Mondom, ahogy a csodák birodalmából, az értelem birodalmába átléptem, föltettem a kérdést a kollégáimnak, én voltam a legkisebb, legfiatalabb, hogy lehet az, hogy ennyien meghalnak nálunk, miközben ugyanazokkal az eszközökkel és állításuk szerint kint tanulták a szívsebészetet, ugyanolyan tudással operálják. Tudják, mi volt a válasz? A magyar beteg, meg a miazmák, meg az időjárás. A magyar ember genetikailag hihetetlen erős, mert rendkívül sok genetikai keveredés volt, és minél tisztítottabb a genetika, annál több a genetikai megbetegedés. Ezt zárt közösségekben jól lehet látni. Mi az már? Időjárás. Magyar beteg. Az a szerencsés körülmény volt, hogy műtőt alakítottak, építettek, és 1978-ban 3 hónapig leálltuk, és én az összes addig operált szívbetegnek, érbetegnek a dokumentumát áttekintettem, kigyűjtöttem, és több száz állatkísérletet végeztem. Olyan banális az emberi tévedés, ami okozta a halált, hogy röviden elmondom, az órámat lent hagytam a kocsiba, kérek, oda. De pontosan kell tudnom, mert kereknek kell lenni.
Még nincs ez.
Tehát, Magyarországon én vezettem be, nem Magyarországon, a világon, először a teletermográfia szívsebészeti alkalmazását. Tudnélik, a szív nem homogén. Képzeljenek egy fát, ami elágazódik, apró ágak vannak, és ugyan mértük a szív hőmérsékletét, amikor visszamelegítettük, egy vagy két mérőponttal, és amikor 37 fokos volt a szív, akkor indítottuk a szívet, és próbáltuk a szívtüdő pumpát bekapcsolni. Igen ám, de a szívben ilyenkor még, nagyon köszönöm, még voltak 18-20 fokos területek. Tudniuk kell, hogy 30 Celsius fok alatt azért, hogy a szív megvédje önmagát, leáll a kontrakció, a szívizom összehúzódást. És akkor most jön az, ami az emberi ostobaság. Okos paraszt, buta paraszt. A paraszt ember tavasszal kivezeti a lovait, a trojkában 3 lova van.
Most van 10 perc.
Az csodálatos, most már látom az órát, és magam is regisztrálom, be fogom pontosan fejezni. Soha előadást, 40 éve tartok egyetemen előadásról, nem késtem, és egy másodperccel tovább nem tartottam, mert tiszteletbe kell tartani a jelenlévőket. A kísérletek, amelyeket végeztem teletermográfiával, állatokon, tulajdonképpen ez a kutatásnak a varázsa, hogy valamit elkezd kutatni az ember, és sokkal fontosabb, amit mellékvágányként talál. Rövidre fogva, amikor mindezeket bebizonyítottam 1980 májusában, bementem a műtőbe, én voltam a legkisebb, legfiatalabb, és azt mondtam, ha ettől kezdve nem így csináljátok, megöllek benneteket. Ez keménynek hangzik, a professzor ilyenkor ki szokta rúgni azonnal a belikvés, de ő tudta, hogy én már akkor napi 22 órát dolgoztam, azóta én 2 óránál többet nem alszom. Tehát másfél órát két alszom naponta, mert nagyon keveset tudok, és nagyon sokat kell tanulnom. A bevezetett nagyon egyszerű, a trojka hasonlóan, a 3 ló közül az egyik beteg. Ő még 20 fokos az izomsejt. A másik ló az 32 fokos, az mocorogni tud, de úszni nem tud. A harmadik ló 37 fokos sejtek, jó erőben van. Mit csinál a hülye paraszt? Megpakolja a 3 lóra a szekeret, és mivel nem bírják húzni, elkezdi verni őket. Mi orvosok gyógyszerrel vertük a szívizom sejteket. Ugye először meghal az első ló, akkor már a halott lovat is kell húzni, nem csak a szekeret. De még mindig nem pakoljuk le a szekeret. Röviden, egy lónak kell húzni a szekeret, nem sokáig bírja meghal. Ez történt a műtétekben. Tehát amikor levettük a szívtüdő pumpáról a beteget, akkor volt vérnyomás pulzus, és 5-15 perc alatt katasztrófa alakult ki, egyre nagyobb dózisba adtuk a szív gyógyszereket, és a kolboncoláson elhaltak a sejtek. Milyen egyszerű volt, ne felejtjék el, mondom, szívtüdő pumpa, hogy milyen ostobák vagyunk. A szívtüdő pumpa az olyan, mintha a kocsi elé traktort fognánk, és addig húzza, ameddig kell. A nagyszerű világra szóló felfedezés nem volt más, mint hagyjuk fölmelegedni magukhoz, térni a sejteket, hogy kondícióba kerüljenek. Ez 15-20 perc volt, tetszenek érteni? 15-20 perc, és 100-ból 20-an meghaltak. Amint ezt a technikát bevezettük, 100-ból nem haltak meg 3-an. Tehát fele lett a halálozás. Na, ez az ostobaságomnak a kezdete, mert azt hittem, hogy én, ember, meg tudom annak a kis szívnek minden titkát fejteni, és előbb-utóbb eljutok a nulla halálozáshoz. De hát ember vagyok. Ember, aki téved, aki fáradt, társakkal dolgozom, azok is tévednek. És ahogy mondtam, a genom a legnagyobb ostobaság, amit mondanak, de legalább ilyen ostobaság a televízióban, a Minden Tudás Egyeteme, soha, soha a közelébe nem jutunk, a Minden Tudás sem embernek, sem emberiségnek birtokában nem kerülhet. Miért mondtam el ezt a történetet? Mert az életem tele van állandó, titkos, érthetetlen dolgokkal, megmagyarázzuk azt ahelyett, hogy magunkba keresnénk a hibát. Senkit nem tudunk megváltoztatni ebben a világban, csak önmagunkat. Senkire nem támaszkodhatunk, mint arra a szellemre, aki ide küldött bennünket. Kérdés az, hogy megértjük-e a küldetésünket. Minden földre született embernek küldetése van. Minden földre küldött ember Isten akaratából van itt, és fog távozni. De nem mindig olyan könnyű is. Én segítséget szeretnék önöknek adni, azért jöttem el. Az 5. infarktusomat a rendelőmben szenvedtem el. Addig volt 7 beavatkozás a szívemen. Nagy műtét is, 6 koszorúért tágítás szenteléssel. És pontosan tudtam, hogy melyik ág záródott el, és azt is tudtam, hogy a földi létben maximum másfél órát kell szenvedni. És én vágytam elmenni erről a földről. Én nem hiszem Istent, az örök szellemet, hanem tudom. És kértem, hogy fogadjon be. Igen ám, de ha én pontosan tudom, hogy mi a bajom, és nem teszek ellenem, ez öngyilkosság. Ennél nagyobb bűnt ember nem követett el. És ekkor ki tudtam mondani, hogy Uram, ne úgy legyen, ahogy én akarom. Legyen meg a te akaratod. Ha 5-ször visszapofosztál a földre, akkor feladatom van. Megjelölted az utat. Nem lett volna elég 2-szer, 3-szor, 5-ször visszapofoz. És attól kezdve megváltoztattam az életemet. Elhagytam ezt a bűnös várost. Én életemben ilyen boldog és egészséges nem voltam. Hosszan tudnék beszélni arról, nincs olyan betegség, amiből nem lehet meggyógyulni. A test, lélek, szellem hármasságába minél messzebb megyünk a Zsák utcába, annál hosszabb az út és annál nehezebb visszajönni. Ezért az egészség megőrzése, a test, szellem, lélek harmóniája. Az, ami biztosítja ezt, önöknek talán hallottak többet Hunzikról. Általában 105-110 évig élnek, nem ritka a 120-130 éves, nincs náluk infarktus, dagan, agyvérzés, magas vérnyomás, cukorbetegség. A mai klimatikus viszonyokban és a mai percepciós tenger állása és a mai földforgás, ugye, mert a régi világban ez a Matusálemi kor sokkal gyorsabban pörgött a Föld, és azaz egy év nem annyi volt, mint most. Ez nagyon fontos, hogy tudjuk. De itt lévő mindenki simán élhet 110-120 évig. Élhetne, ha nem ebben a világban élne, nem a mocsokba, mocskot eszünk, mocskot szívunk be, és a lelkünket mocskoljuk. Hippokrátesz, és ezzel fejezem be, Hippokrátesz már megmondotta, mi kell a hosszú élethez? tiszta víz, tiszta táplálék, tiszta levegő, tiszta lelkiismeret. Tenni kell a dolgunkat, ameddig rendeltetett, ha befejeztük, akkor majd mehetünk abba a szebb, boldogabb világba. Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a türelmünket. Ugye jól tudom, hogy ebben a közösségben nem szoktak tapsolni. Ezt akartam kérni, hogy nehogy szétverjék. Tehát magyarul későn szóltam. Nagyon szépen köszönöm a türelmüket, és bocsássanak meg, de épp akkor, ugye két unoka születésnapja van, az első gyertyát meggyújtották, a másodikat akkor fogják meggyújtani, ha visszaérek a tanyámra, mert ott élek. Verőcén, a jó Istennel, az állataimmal. És alkalmattá mindannyiukat szeretettel várom. Ki van írva? Tehát itt van a hűtőszekrény, a konyha, ki van írva? Vándor, egyél, így el, ne rongálj. Hogyha valamit elvisz, az nem lát, nem lát, ne rongálj az értelmet. Még egyszer nagyon szépen köszönöm azt a hihetetlen sok segítséget, amit önöktől kaptam, azt a lelki erőt, amit sugároztak, és kérem a Teremtőt, hogy mindannyian tudják teljesíteni földi küldetésüket. Köszönöm szépen!
Mindenki nevében én is nagyon köszönöm az előadást. Köszönjük, és átadjuk a jelenlőket. Ezek után nem merem megkérdezni, van-e valakinek kérdésre.
Válaszolok, az 5 perc az 5 perc, tehát az első a rendben. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Addig még gondolkodnak, én soha nem buktattam, pontosabban egyetlen egy diákot, egy körök orvost hallgatót buktattam meg, mert azt mondtam, nem a szülőket büntetem. Tehát a kolléganő, kollégor visszaadta a tételt, akkor azt mondtam, most itt megállunk, és be fogom viszonyítani, hogy tudja a kihúzott tételt. Ezek az emberek, ugye, hát a könnyen feladni, hát apád, anyád fizet. Akkor is, mert ugye a bukás az ösztöndíj, megvonás, meg egyebek. Általában 4-est vagy jeles kapjak. De ha volt olyan, aki nem tudta, akkor azt mondom, most hazamegy, megtanulja, nem vagyok hajlandó beírni 1-est, mert ezzel csak a szüleit büntetem. Tehát a kérdés, mert a kérdésben benne van a válasz. Nagy rész. Tehát mindig azt mondtam, hogy figyeljen, hogy mit kérdezek. Én nagyon figyelek, hogy mit kérdeznek, de ha nem kérdeznek semmit, akkor nagyon boldog vagyok, mert...
Ne legyen boldog, mert csak
igen. Tamásnak igen, Tamásnak.
Professzor úr, nagyon szépen köszönjük a lélekemelő előadást. Annyit szeretnék kérdezni, hogy a Segítség című könyvében, hogyha egy percben néhány gondolatot kiemelnek, például az, hogy miért ezt a címet adta a könyvében, akkor nagyon megköszönném. Én úgy gondolom, hogy ez a könyv olyan, amit te is közöttünk a konferencia honlapjára, és szívből ajánlom bárkinek, de tulajdonképpen egy bővebben szeretnék hallani a könyv megszületésnek.
Köszönöm a kérdést, és már is válaszolok. A hónap végén leadom a Szívünk titkai című kötetemet. A Segítség a magyar nyelv csodáját mutatja, mert minden náció, hogyha bajba kerül, akkor mit mond, tessék, angol, német, francia? Ez nem ságségképző segít, ságség. Mi az éghez folyamodunk. Mi az éghez fordulunk, és majd a Jóisten küld fadarabot, ember, állatot. Segíts, ég! Bele borzongok, mert nem tudom, hogy önök tapasztalatai ez irányban mennyi van, de én nekem mindig segített a jó Isten. Három gépkocsi balesetem volt, a közös nevező mindig 140 kilométerrel mentem. A lényeg, hogy egy karcolás nélkül úsztam meg. Az első, az 19 méter röpültem valaki irányjelzés nélkül télen bekanyarodott balra előttem. A második, akkor még nem volt meg az autópálya, és az autópálya már Balatonfüred felé leágazásnál nem volt, és akkor a BMW-met törtem össze a szalagkorlátok között. A harmadik pedig az volt a egy szarvast nem akartam bántani, és kikerültem, és kétszer pörgött a kocsi, és a szemben lévő árokba pedig kerültem. És úgy higgyék el, hogy soha ilyen kellemes érzésem nem volt, mint a baleset. Én tudom, hogy legalább két védőangyalnak kellett lenni, mert kövérebb is voltam, hogy megtartsa a bőnc testemet, de fejjel érkeztem, kedveseim. Mert ki tudtam mondani, bármennyire hihetettem, mindegyik esetben elhangzott, Uram, segíts, mert egyértelmű volt, még arra volt időm. Segíts, ég. A könyveim, én nem vagyok író, le is írtam egyik könyvben, se író, se. Én megpróbáltam a tapasztalataimat átadni, az esszéket, amit írtam. Én 5 éves koromban volt Isten élményem. Loptam. Loptam korábban is, akkor kiraboltam a Mágocsi óvodát 3 évesen, de akkor nem fogtam föl. Mert 10 fillért kell bevinni minden nap, abból vetik a mesekönyveket. 2 tízfillért kaptam a nagyitól, másik volt egy stolverk, és én sokat akartam menni. És megvártam, míg elalszanak a zovónénik, és a 32 tízfillére sepembe tettem, és Pécsi bácsinál 32 stolmerket vettem. De ekkor a büntetéstől féltem, de nem volt Isten élmény. 5 éves koromban viszont alsó, tehát egy pusztán éltünk, pusztai boltban, és kifigyeltem, hogy ugye elő volt az élelmiszer, utána a zsákosár, és leghátul a vészerben volt a petrólom. Petrólommal világítunk. Anyám nem értette, hogy miért akarok annyira petrólemot hozni, mert megvártam, még mindenki kiment a borból, és kértem fél liter petrólemot. Magyarul ki kell menni a hátsó raktárba, kezet kell mosni, úgyhogy én bementem a pult mögé, az üvegpult mögé, és ekkora krumplit szoktam, ekkor az öklöm volt. Kiloptam, betettem a zsebembe. Egy falatot nem tudtam belőle enni. Állandóan fölfelé tekintettem, mert a boltos bácsi minden alkalommal ott álltam, és mindig adott egy kicsi krumpli cukrot. Én azt az embert loptam meg, aki nekem segített. Soha többet nem tudtam elfogadni, nem is mentem a boltba. A Teremtő Isten akkor megmutatkozott. Ez a, ugye, mi az a lelki ismeret? Vitatkoznak, az itt van bent, mert itt szorít. Nem itt, nem a fejem fáj, itt van bent, ez egy másik előadás. Elnézés, hosszú volt a válasz.
Mindenki
nevében. Vigyázzanak egymásra. Istenem.